Folytatódik sorozatunk, melyben a BBC Proms Fesztivál múlt heti hangversenyeinek programjából válogatunk. Most a svéd kamarazenekar, a Los Angeles-i filharmonikus zenekar, a fennállásának 10. évfordulóját ünneplő brit fantázia zenekar, valamint a BBC Singers, a Juilliard School és a Royal Academy of Music szimfonikus zenekar biztosítja a pazar választékot. Proms 2026 a londoni Royal Albert Hallból, pénteken 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkilenc óra. Musica sacra. Egyházzene.
Köszöntöm a Musica Sacra hallgatóit, a szerkesztőt, Uzsali Bencét hallják. Augusztus 20-án Szent Istvánra emlékezik a katolikus egyház, de megemlékeznek róla a magyar protestánsok is, sőt a görög katolikusok és az ortodoxok is szentként tisztelik. Mai adásunkban a Szent István tisztelet zenei emlékeit járjuk végig. A Szent István énekek már a középkorban megjelentek, és helyet kaptak a népi vallásosságban is. Veres Emese Gyöngyvér elsőként Farkas Domonkos egyházzenésszel beszélgetett erről a hagyományról.
Szent István király tisztelete minden valószínűség szerint az ő halála után nem sokkal már elkezdődhetett, bár ennek intézményesülése inkább Szent László király időszakához köthető egy fél évszázadra rá, amikor 1083-ban Szent László idején szentté avatták Szent István királyunkat, és aztán egy évtizedre rá, 1092 körül a Szabolcsi zsinaton elrendelték az ő mennyei megkoronázásának, azaz szentté avatásának ünnepét, főünneppé tették meg, és így az egész ország ünnepelni kezdte Szent István királyt egyházi szempontból is. És végül is az egyházi naptár három ünnepet is megkülönböztet a tiszteletében. Az augusztus 20-ai ünnep mellett május 30-án ünnepeljük Szent Jobb átvitelének az ünnepét, illetve október 11-én Szent István ereklyének feltalálását. Szent László egyébként nagyban hozzájárult az ő népszerűsítéséhez, és az általa, Szent László által alapított zágrábi egyház megye védőszentjét is tiszteli egyébként Szent Istvánban, és hát számos település templom viseli a nevét, és erekéi közül pedig a Szent Jobb az, ami különös tiszteletnek örvend, amit Szent László királyunk a bihari Szent Jobb apátságban helyezett el annak idején. És ez a ünneplés magával hozta a gregorián énekeknek is a használatát és kidolgozását. Egy ilyen új ünnep esetében, hogy a középkorban egy új szent megjelenik, először mindig általános szentekről szóló tételeket válogatnak ki, és idővel megindulnak azok a kompozíciós és költészeti tevékenység, amely hiány folytán kialakul egyes szenteknek a saját anyaga. Hát hasonló volt ez Szent István királyunk esetében is. Érdekes módon már a következő évszázad legelején 1130 körülről van adatunk arról, hogy a Codex Albensisben megjelenik Szent István királynak több szövege is. Ezek közül egy bizonyosan magyar kompozíció, ez pedig az Ave Beata Rex Stephane kezdetű antifóna, amelyiket érdemes magyarul is idézni, mert egy részben talán nyelvemléknek is számító fordítása is megmaradt 1526-ból az Érdi Kódexben, amely így szól: Idvez légy boldog Szent István király, te népednek reménysége. Idvez légy mi megtérésünknek bizony doktora és apostola. Idvez légy minden szentségnek és igazságnak tüköre. Te miattad hittünk Krisztus Jézusban, te miattad üdvözülünk is Krisztusban. Kérünk, imádj ezt te népedért, imádj egyházi szolgálókért is, hogy egy ellenség se legyen ragadozó ezt te néped között.
Ezt ma még el tudjuk énekelni?
Bár ez a tétel ebben a régi forrásunkban még nem olvasható, mert ez egy vonalrendszer nélküli kottaírásra íródott kódex, későbbi forrásokban is megvan, hiszen a teljes Szent István zsolnában is helyet kapott ez a tétel, még pedig az első vesperásnak a magnifikátját, tehát az ünnepélyes antifónája volt ez, és ilyen formán a középkor folyamán folyamatosan énekelték ezt latin nyelven, és hát a legújabb újkori kiadványokban pedig megkísérelték ezt a igen régi fordítást ráhelyezni erre a dalomra, úgyhogy akár aki szeretné anyanyelven is el lehet énekelnie.
Vannak-e még egyéb emlékeink a Gregorián időszakából?
Ugyanennek a zsolzsmának a későbbi fejlődési története is nagyon fontos Szent István tisztelete kapcsán. Egy második réteget képez az az anyag, ami a reggeli imádságnak az antifónáit foglalja magába. Egy 1200 körülről megmaradt pergament töredék rejti ezeket magában, amelyet Budapesten az egyetemi könyvtárban őriznek. Ez a Scadis Sanctus kezdetű antifóna ciklus, ami már jóval személyre szabottabb, és Szent Istvánra jobban koncentrál, és már azok a késő középkori jegyek elkezdenek tükröződni benne, amik a verses officiumok jellemzői lesznek aztán. És végül egy harmadik fokozat ennek a kiteljesedése ennek a folyamatnak, az úgynevezett Ades Festum Venerandum kezdetű ciklus, ami az eddig hiányzó éjszakai virasztó imádság a matutinumnak a antifónáit és responsóriumait verseli meg. Ez már egy igazi kuriózum, egy nagyon fontos költészeti és zenei emlékünk is tulajdonképpen. A versfők kezdetéből kiolvasható egy bizonyos Raimundus név, aki feltehetőleg ennek a ciklusnak a költője, illetve szerkesztője lehetett, és ez már egy határozott egyéni mondanivalóval rendelkezik, ami azt mondja, hogy a királynak, prédikátornak és apostolnak kell lennie, illetve itt vannak azok a híres szembeállítások, hogy crudelitas, illetve credulitas, ahogy előjön ez a latin szövegben, hogy Attilának a crudelitas, vagyis kegyetlensége Istvánban, viszont a kegyelem a credulitas lett urrá, és ezek váltották föl egymást, illetve a magyarokat, mint egy párduc oroszlánként jelzik, akiket az bárányok aklába beterel és a jászolhoz vezeti, megszelidítve azokat. Szóval nagyon szép képi megfogalmazása is van mindennek, és nagyon fontos és érdekes új kutatási eredmények is kapcsolódnak ez a ciklushoz, mert Szoliva Gábriel ferences szerzetes nem olyan régen megjelent könyvében, amiben a Breviarium Notatum Sionis Sanctorale, vagyis szentekről szóló szakaszát ismerteti. Ebben egy külön érdekesség volt, hogy a Szent István zsolzsmának is megmaradtak töredékes formában elemei, amik egyrészt segítették ennek a kódexnek is az időbeli meghatározását, másrészt pedig ennek a sorozatnak a legősibb bírott emlékei. Keletkezés 1285-re teszik ma a kutatók, ez a legújabb eredmények tükrében is így maradt, amit Szoliva Gábriel is megerősített, és ez visszamegy Mezei László professzornak a véleményére, aki szerint ennek a Raimundus féle ciklusnak a megrendelője egy bizonyos Lodomér nevű esztergomi érsek lehetett, akinek 1280-as évek második felében megromlott a viszonya az akkori uralkodóval, IV. László királyunkkal, Kun László királyunkkal, aki az Attila kultuszt is behozta újra az országba, és a pogányság, illetve erkölcstelen életmódja miatt az egyháza való kapcsolata egyre rosszabbá vált, és ez lehetett az oka ennek a keresztény királyeszmény megerősítését célzó Szent István zsolozsma megrendelésének, amely egy nagyon fontos égköve a magyar Gregorián történetnek.
Mint országban
Van-e még olyan zenei korszakunk, amely ennyire gazdagon idézi meg Szent István alakját a liturgiában?
Azt hiszem, hogy az általánosságban elmondható, hogy a magyar zenei élet a középkorban egészen tulajdonképpen a Mohácsi vészig egy igen előkelő helyet foglalt el az európai zenetörténetben. A gregorián tételeket látva is ezt megerősíthetjük, hogy ez bizony egy magas európai színvonalat képvisel, és ezekből fakadt aztán az a népi vallásosság is, ami aztán a következő századokban inkább a népénekek területén megjelent. Ismerünk Szent István királyunkról himnuszt is, szekvenciát is, ami az ő életének és élettörténetének az összefoglalását is adja, az ő apostoli királyságát, tehát egyházszervező királyságát, illetve bölcsességét, és főleg életének kezdeti időszakának volt egy nagyon izgalmas emléke, hogy az ő születése előtt Sarolt, az ő édesanyja egy égi üzenetet kapott, amelyben Szent István első vértanú megjelent neki, és azt meg fog születni Szent István király, és így aztán Szent István vértanúról kapta a nevét, amikor Szent Adalbert püspök a hagyomány szerint őt megkeresztelte. Népénekekről még egy talán a legelterjedtebb az Ahol vagy magyarok tündöklő csillaga kezdetű, amelynek szövege viszonylag késői, csak 1763-ban a Dőri kéziratosban maradt fönt. Dalma viszont egészen a középkorig visszanyúl, mégpedig a Mittitat Virginem adventi szekvenciából származik. Nagyon érdekes, hogy pont ennek az adventi szekvenciához tartozó Alleluja, ami hasonló dallamú, szintén egy Szent István szöveget megőrizett Kovács Andrea kutatásaiból derült ki. Valószínűleg nincs kapcsolat a kettő között, de nagyon szép azonosságot mutat ez. Népi gyűjtésekben is gazdagon fönnmaradt ez az anyag. Szent István szöveggel is, itt két soros dallammal, de aztán a Szent vagy Uram énekeskönyv egy bővebb, egy négy soros kivételes alakot népszerűsített aztán Bogisics alapján, amely ma országszerte ismert már, illetve hát külön izgalmas, hogy maga Kodály Zoltán ezt a szöveget egy új dallammal látta el, amit aztán kórusműben is feldolgozott, illetve orgonistáink is előszeretettel használják ezeket a dallamokat, és az utóbbi időszak orgona fantáziái közül két szerző is, Kolos István is, és Lisznyei Szabó Gábor is feldolgozta Ahol vagy magyarok tündöklő csillaga kezdetű népéneket egy orgona fantázia keretében.
Azt hiszem, hogy népénekekről ugyanilyen hosszasan lehetne beszélni, mint például a gregorián időszakáról, és nagyon sok mindent lehetne említeni, de hát különböző forrásokban utána tudunk még nézni ezeknek az énekeknek, egyáltalán Szent István tiszteletének, hogyan alakult ki a liturgikus környezet például.
Hál' Istennek ma is hozzáférünk ezekhez az énekekhez, és magyar nyelven is, akár latin nyelven is énekelhetőek ezek. Egy viszonylag régebbi kiadvány, Török József atya által szerkesztett Szent István tisztelete című könyv 1988-ban jelent meg, Szent István társulatnál ez a kicsi piros keménytáblás könyv, és valamivel újabb 2014-ből való Medgyesi Norbert és Kovács Andrea szerkesztésében Énekek Szent István király tiszteletére, amely a Magyar Napló kiadónál jelent meg. Ez talán még ma is kapható, és azt hiszem, hogy a legbővebb Szent István énekekről szóló merítés ma ebben található, aki esetleg mélyebben utána akar nézni.
Bár Szent István még az egyház szakadás előtt uralkodott, a keleti egyházban mégiscsak a millennium kapcsán avatták szenté. A hozzá kapcsolódó énekkincs tehát ott szegényebb, de a tisztelete korán sem előzmény nélküli. Veres Emese Jönyvér a folytatásban Bubnó Tamással, a Szent Efrém férfi karkarnagyával beszélget.
Nagy Boldogasszony és Szent István napjának időszakában vagyunk, és ez egy igen gazdag hagyomány a római katolikus egyház ünnepi liturgiáiban. Hogyan néz ki önöknél ez a liturgikus időszak?
Ez a két ünnep gyakorlatilag egymásba ér olyan módon a keleti egyházban, hogy augusztus 15-e Nagy Boldogasszony, vagy az ortodox, a régi naptár szerint ez ugye augusztus 28, és ők olyankor ünneplik a Nagy Boldogasszonyt, mármint azon ortodox egyházak, amelyek nem tértek át az európai naptárra. És ezért aztán a jelentősége a két ünnepnek egymáshoz képest nem egyforma súlyú, hanem a Nagy Boldogasszony ünnepbe, vagy ahhoz kapcsolódóan ünnepeljük Szent István királyunkat. Ugye korábban csak a katolikusság, a nyugati egyház ünnepelte, most már az ortodoxia is ünnepli Szent Istvánt, de a fő ünnep mégiscsak Szűz Mária elhunyta, és Szűz Mária elszenderülése, ami elnevezésünk az ünnep kapcsán így hangzik, ugyanis a hagyomány szerint a szűzanyát az apostolok gyűrűjében szokták ábrázolni egy ravatalon, és akkor az apostolok körbeveszik őt, akik búslakodnak, tanástalankodnak, és megjelenik az ikonon a megváltó, a fia, Jézus Krisztus, és a kezébe tartja az édesanyjának a lelkét. De nem csak a lelkét, hanem a hagyomány szerint, úgy, ahogy van, miután Máriát eltemették, az Úr magához vette testestül, lelkestül, tehát a mennybe. Tehát ez a mi hagyományunk, ezt így tanuljuk teológiailag, és ehhez kapcsolódik egy nagyon-nagyon érdekes és szép ünnep, tulajdonképpen egy kicsit erre hajaz, erre magamhoz veszem. Egy csoda az is, ahogy a nem minden embernek a végét jelentő módon búcsúzott Mária a világtól, csak részben, hanem utána megdicsült, és ezért mondjuk, hogy elszenderült, tehát hogy nem meghalt. Nem ez az ünnep hivatalos neve. És ugye nálunk 8 egyházi tónus van, ugyanúgy, ahogy nyugaton. Mi nem hívjuk tónusoknak, hanem hangoknak hívjuk, görögül echosznak hívjuk, szlávul glasznak hívjuk, vagy glasznak, tehát hangnak hívjuk a 8 tónust, és ilyenkor, de csak ilyenkor, Nagy Boldogasszony előesti vecsernyében a 8 hang találkozik. Mert az mindig úgy van az egész egyház évben, hogy mondjuk ezt az éneket mi a 4. tónusból énekeljük, vagy a 6., vagy a 7., vagy az 1., és így tovább, de ilyenkor van egy olyan ima, amiben mind a 8 tónus egymás után benne van. Na most ez zeneileg ilyen nagyon furcsa kavalkádot ad ki, tehát zeneileg egyáltalán nem egységes, hanem pontosan egy ilyen mozaikszerű találkozás lesz itt a hangoknak. Egyébként nem könnyű, mert ugye ahhoz vagyunk szokva, hogy a hangok saját magukban jelennek meg, és nincs olyan, hogy átmegyünk egyik hangból a másikra, legalábbis készakarva. Igazából ez egy nagyon érdekes és egyedi dolog. Első hang elindul, és utána a 6., 5., 2., 3., 7., menjünk sorba, és végén az ima utolsó mondatára visszatér az első hang. Tehát egy ilyen keretet is kap ez a nagyon érdekes felállás. Gyakorolni kell előtte a kántornak, mert egyszerűen nem annyira magától értetődő, hogy a következő sort, amit szoktunk énekelni, azt felejtsük el, és valami egészen más kezdődik. Tehát ez az egyik legfontosabb ilyen nagyon emblematikus éneke a Nagy Boldogasszonynak, és Szent István királynak viszont ehhez képest nincsen akkora jelentőségű ünnepi liturgiája, természetesen, mint nagy szent megünnepeljük méltó módon, az útrenye, a vecsernye, a szent liturgiában elhangzanak azok a szövegek, amiknek ilyenkor előírás szerint el kell hangzani, de úgy különösebben más ide kapcsolódó speciális ének nincs.
Mivel ugye ez az ünnep is 8 tart, mint általában önöknél a nagy ünnepek, nyilvánvalóan Szent István napját is méltóképpen megünneplik, és vannak-e olyan énekek esetleg, amelyek mégiscsak a paraliturgiából bekerülhettek az önök szertartásába is, akár csak a római katolikus szertartásba?
Nem nagyon. Tehát az az igazság, hogy nálunk ilyen szempontból más a paraliturgiának a jelentősége. Ugye a szenteket úgy szoktuk dicsőíteni, hogy a vecsernyébe, az útrenyébe, a szent liturgiába róluk szóló imákat, verseket elénekeljük, és külön az ő tiszteletükre nem születtek, legalábbis eddig, népénekek a görögkatolikus egyházban, viszont Máriához igen. És ennek az az oka, hogy itt van Magyarországon a Közép-Európa egyik legfontosabb búcsújáró helye, ami nem csak a magyaroknak, hanem a környező népeknek is, kárpátaljaiaknak, ruszinoknak, románoknak, szlovákoknak fontos búcsújáró hely, Mária Pócs, és ugye a nagy búcsú az Nagy Boldogasszony, augusztus 15. Tehát ilyenkor vannak a nagy zarándoklatok, és tényleg gyalogos zarándoklat van, motoros, ki így megy, ki úgy megy, tehát ide azért nagyon sokan elzarándokolnak Nagy Boldogasszonyra, vagy pontosan az oktávájában, az ünnep oktávájában benne lévő Szent István ünnepre, tehát augusztus 20-ára, mert az állami ünnep is. Tehát nyilván a Nagy Boldogasszony nem munkaszüneti nap, de általában mindig fényes pompával megünneplik, és amikor gyalogos zarándoklatok indulnak esetenként 100 150 kilométer is van, hogy több napon keresztül odaérnek gyalog Mária Pócsra, és megállogatnak, és parókiákhoz kötődően a zarándoklat folyik, és szállásokon, egyszerű iskolákban, vagy pajtákban alszanak a zarándokok, de amikor megérkeznek Mária Pócsra, akkor van egy olyan ének a Mária énekek között, ami kifejezetten a pócsi beérkezést, egy kicsit hálaadás is a pócsi odaérésért, megérkezésért, meg köszönteni a Szűz Mária ikont, ugye az emblematikus ikont benne a bazilikában, és akkor oda sereglenek a zarándokok, és elkezdik énekelni azt az úgynevezett köszöntő Mária éneket. Téged jöttünk köszönteni, méltóztassál meghallgatni, és így tovább. Tehát igazából egy nagyon kedves dal, lengyel eredetűnek mondják zenetörténészek, szerintem is valami olyasmi, és ezek a zarándokok teljesen boldogan, hálatelt szívvel átszellemülten hozzák kéréseiket a szűzanya elé, a bazilikába, amiért egy nagyon szép, aki még nem volt, az menjen el, mert egy csodálatos bizánci templom belsőt talál itt, és az egész helynek van egy kisugárzása, tehát nyugodtan el lehet menni oda, több napra is, akkor is, hogyha valaki nem a görög katolikus, vagy nem az ortodox egyházban éli hívőként az életét, mindenkit szeretettel látnak, és tényleg itt a puszta közepén, nincs környéken, vannak persze távolabb városok, de maga a pócsi jelenség tényleg ilyen nagyon egyszerű, és mint ahogy Mária élete is, azt mondják. Ugye Mária életéről a Biblia nem szól, tehát az apokrif iratokból tudunk arról, tehát vannak ezek a történetek, hogy milyen volt az elszenderülése, halála, hogyan élt később, a fia halála után, feltámadása után, és igazából ezek mind olyan kérdések, amiket az ember úgy el tud merengeni. Akár zarándoklat közben, akár mikor már beért a templomba, akár amikor szólnak a szép bizánci dallamok, és ezek mind olyan lélektisztító és egyben agytisztító dolgok, mert arra is szükségük van, nem kevésbé. A dolgok, amelyekért érdemes ide elmenni, és ezen kívül még vannak Mária énekek, tehát nem csak ez az egy paraliturgikus Mária énekünk van, de talán ez a legemblematikusabb a Nagy Boldogasszonyhoz, és leginkább ez kötődik.
Végül, de nem utolsó sorban, amennyiben egy műsora van a Szent Efrém énekkarnak éppen a nemzeti ünnepen, akkor milyen Szent Istváni hagyományokhoz nyúl? Mi az, amit előad?
Szent Istvánhoz kapcsolódóan, ugye, mint említettem, nincs olyan paraliturgikus énekkincs, de természetesen mi görögkatolikusok és bár tanárok próbáljuk átadni azokat a szép magyar dallamokat. Ugye Kodálynak van a híres ének Szent István királyhoz, ami egy katolikus népénekből fakadt, ezt is szoktuk énekelni a Szent Efrémmel, de tavaly egy nagyon jeles alkalommal, pont ilyenkor voltunk Nagybányán, és igazából oda készült egy feldolgozása az Ó Szent István dicsértessél kezdetű nagyon-nagyon szép dicsérő éneknek, és ezt én dolgoztam fel a Szent Efrém számára. Kicsit összetettünk más dallamokat is, tehát nem csak a dallam hangzik el, és ez föl van rakva a kíséret a férfikar többi tagja számára, hanem egy kicsit kibővítettük, egy motetta keletkezett tulajdonképpen ebből, és most Tihanyba leszünk Szent István ünnepén, ezt most el fogjuk énekelni este, a Tihanyi apátság mellett lépünk föl, sőt előtte egy-két nappal Debrecenbe is a klasszikusok éjszakáján. Tehát ilyenkor, amikor az augusztus 20-ai megemlékezés környéki fellépéseink vannak, Szent István nap környéki, akkor nyilván vagy a Kodály művet, vagy ezt a művet elő szoktuk adni a Szent Efrémmel, és reméljük, hogy most is fog sikerülni.
Mai adásunkban Farkas Domonkos és Bubnó Tamás beszélt a nyugati és a keleti egyházak Szent István kultuszáról. A beszélgetések során Kodály Zoltán Ének Szent István királyhoz című művét, az Ó Szent István dicsértessél kezdetű csángó népdalt és egy ortodox Mária himnuszt idéztünk. Műsorunk végén egy hír, augusztus 28-án este 6 órakor a győri újvárosi katolikus templomban a Mohácsi Vész 500. évfordulójára emlékeznek egy több kórus összefogásából létrejövő koncerten, többek között Foré Requiemjével. Az augusztus 29-i muzika szakrát mi is ennek az évfordulónak szenteljük. Akkor Hidas Frigyes, Requiem minden háborúk minden halottjáért című művének dieszíré tételét hallhatják. Ezzel véget ért mai ünnepi adásunk, a riporter Veres Emese Gyöngyvér és a hangmérnök Mátyus Ottó nevében is búcsúzom, Uzsali Bencét hallották.
Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19:30